9:50-től, 22:50-től és 2:50-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Viharkárok elhárításán dolgoztak este a tűzoltók több vármegyében is. Heves vármegyében 32 bejelentést kaptak, főleg Lőrinc és Boldog környékéről. Emellett Nógrád és Pest vármegyében, valamint Budapesten kérték a legtöbb segítséget. Az egységeknek villámcsapások, valamint autókra, házakra, utakra dőlt fák adtak munkát. Egy ráckevei szálloda kerti medencéjére dőlt egy faág, két ember könnyebben megsérült, őket a mentők kórházba vitték. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a Katolikus Karitász, az első csomagokat már hétfőn átadták a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, országos igazgató közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos akció szeptember 15-ig tart, a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Hétfőig több mint 2000 hívás érkezett, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak. Idén csak nem 13 millió tankönyv jut el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz a tanévkezdésre, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a korábbi fizetős és egyre drágább tankönyvek helyett a kormányzat intézkedése nyomán a diákok ingyen kapják meg a tankönyveket, amire családtámogatási intézkedésként tekintenek. Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt 8 év alatt 71%-kal drágultak a tankönyvcsomagok. A változékony pénzpiaci folyamatok, a geopolitikai feszültségek és az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is óvatos, türelmes megközelítést tesznek szükségessé, hangsúlyozta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a tegnapi kamat döntés után. A monetáris tanács változatlanul 6,75%-on hagyta az alapkamatot, és így nem változott a kamatfolyosó két széle sem. Meghiúsult a magyar vasúti gyártóvásárlás, a spanyol kormány elutasította a magyar GANC MÁV-ag ajánlatát a Talgóra. A spanyol gazdasági minisztérium közleménye szerint a magyar befektetés nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. A magyar konzorcium, amelynek tagja a Corvinus állami alap is, márciusban mintegy 619 millió eurós nyilvános vételi ajánlatot tett a Talgó összes részvényére. Jövő hétfőn megkezdődik Magyarország tengeri kikötőjének építése. A hvg.hu portál a Trieste kikötői hatóság közlése alapján ír arról, hogy 2025. december 31-ig medertisztítási munkák folynak majd a csatornában, amelynek rakpartján Magyarország terminált létesít. A beruházás összértéke több mint 206 millió euró, jelenlegi árfolyamon 81 milliárd forint. Jövő szombaton rendezik meg Köcsén a 23. pikniket a Dobozi Kúrián. Legyen béke már, ez lesz a motto, a fővédnök és főszónok Orbán Viktor miniszterelnök. A fővárosi törvényszék döntése szerint jogsértő a 13. kerületi Horn Gyula sétány elnevezése, ezért hatályon kívül helyezte a fővárosi közgyűlés erről szóló rendelkezését. A döntésről a sétány elnevezését kifogásoló fővárosi kormányhivatal számolt be. Közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Az ukrán-magyar határszakaszon 6058-an léptek be az országunkba tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 9936-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 44 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Ukrajna nem újítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó szerződést, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky egy kijevi fórumon úgy fogalmazott, ha európai cégek igényt tartanak a tranzitra, Kijev megfontolja a kérésüket. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy szeptemberben találkozik Joe Biden amerikai elnökkel. Új, a korábbinál szűkebb tartalmú vádat emelt Donald Trump ellen a 2020-as elnökválasztáshoz kapcsolódó ügyben Jack Smith különleges ügyész. Jogi és politikai elemzők szerint valószínűtlen, hogy az új vád alapján bírósági tárgyalást tartanának még a november 5-i választások előtt, de valószínűsíthető, hogy a jogi eljárás részévé válik az elnökválasztási kampánynak. Ma kezdődik és szeptember 8-áig tart Párizsban a 17. nyári paralimpia, amelyen mintegy 180 ország 4400 sportolója vesz részt. Magyarországot 13 sportág 68 versenyszámában 39 versenyző képviseli a francia fővárosban. Az előző tokiói játékokon 7 arany, 5 ezüst és 4 bronzérmet nyertek a magyarok. Végül az időjárásról: derült az ég, helyenként gomoly, illetve fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragunak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
Igen, igen, aromás az íze miatt nem
igen,
jó
tehát
sokat
egy
tenni.
Szállal már nagyon finom levest lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet. Akkor mindenféle levesz, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 dek a gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehér bors. Mindenütt a fehér borsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajasgaluskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő: a csirke mellett megmossuk, szűrő lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra, 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük, és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1-1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöldfűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat. Belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázzuk, készíthetünk egy tárkonyos ragú levest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, azt 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török-Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, ha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már megvan tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát. Ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behabarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikára díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaluska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananász levet, mert elég sok lébe van az ananász eltébe. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk. Csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztül legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebben nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, egy mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolót is készítettem hozzá. De ez is jó, hidegen is, és melegen is nagyon jó.
És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg...
Sajtok,
igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változatot, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnybe részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirkemellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalmaburgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól illik bármelyik változatához.
Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őszgerinc formába sütve, ez például a szuhakálói és sógornőmtől Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
Különösen jó íze lehetett.
Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a bacon szalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába. A tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és belehelyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, ami beteszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni.
És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után egy szőlős sütemény receptjét osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét, ez ugyan több fázisban készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el, ez egy piskóta torta, attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most a, ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. Hozzáöntöm egyenként a tojás sárgáját, hozzászitálom a lisztet, de ezt sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérel tepsibe, vagy tortaformába öntjük, előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül 3/4 részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselatinra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve, és hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel. És akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az 1/3-át öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt. Tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát, vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlőnk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagy szemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. És akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, amíg dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, hogy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát 1/4 kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukrot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot, és jó keményre főzzük ezt a pudingot, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg. Akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára, habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét. Én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszekrénybe, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy, mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom. És hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna. Próbáljuk ki most még szőlővel ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika nénit hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa a katolikus törvényhozóknak. A háborútól megfáradt világunknak reményre van szüksége a békéhez. Pápai üzenet a cserkész vezetőknek. Törekedjetek a hátrányos helyzetűek szolgálatára a testvéri közösségben. Szent IV. Lajos Türingia tartománygrófja, Árpád házi Szent Erzsébet férje. Interjú Berzevici Klárával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával. Ferenc pápa a katolikus törvényhozóknak. A háborútól megfáradt világunknak reményre van szüksége a békéhez. Ferenc pápa szombaton arra buzdította a katolikus törvényhozókat, hogy legyenek a remény tanúságtevői, különösen a fiatalabb nemzedékek számára a világot beárnyékoló háború sötétsége közepette. A katolikusok arra hivatottak, hogy találjanak bölcsességet és erőt ahhoz, hogy a felhőkön túlra lássanak, és a hitből fakadó reménnyel ösztönözzenek másokat, különösen a fiatalokat, egy jobb holnapért való munkára. A pápa beszédet mondott a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 15. római éves találkozójának résztvevőihez. A Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata egy 2010-ben alapított párton kívüli egyesület, amely egy növekvő nemzetközi hálózat kiépítésével összeköti és támogatja a közhivatalokban elkötelezett keresztény vezetőket, politikai hovatartozásuktól függetlenül. Küldetése, hogy spirituális és hittani képzést, valamint globális hálózatépítési lehetőségeket kínáljon számukra, annak érdekében, hogy erényes és hatékony vezetést tudjanak gyakorolni, amely elkötelezett minden emberi lény méltósága mellett. Az idei találkozó témája a háborús világ, állandó válságok és konfliktusok, mit jelent ez számunkra?
La presente situazione de terza guerra mondiale combattuta a pezzi, ma c'è la terza guerra mondiale. Sembra permanente e inarrestabile.
Ferenc pápa beszédében megjegyezte, hogy ez a téma különösen időszerű annak tükrében, amelyet ismét úgy határozott meg, mint a részletekben vívott harmadik világháború, amely tartósnak és megállíthatatlannak tűnik, és komolyan veszélyezteti azokat a türelmes erőfeszítéseket, amelyeket a nemzetközi közösség tesz, mindenekelőtt a többoldalú diplomácia révén az együttműködés ösztönzése érdekében. A pápa a három megfontolást ajánlott fel a tanácskozás résztvevőinek a válságra adott lehetséges válaszok átgondolásához, amelyeket meg kell osztani minden jó akaratú férfival és nővel, különösen azokkal, akiket a testvériség, az igazságosság és a béke evangéliumi üzenete ösztönöz. Először is kiemelte, hogy a háborúról való lemondás elengedhetetlen eszköze a konfliktusok megoldásának és az igazságszolgáltatás megteremtésének. Megjegyezte, hogy ez ma még sürgetőbb, tekintettel a kortárs hadviselés radikálisan eltérő természetére. Ez annak köszönhető, hogy a modern fegyverek példátlan pusztító képességgel bírnak, amelyben a katonai célpontok közötti különbségtétel egyre inkább elhal. Lelkiismeretünket hassák meg a halál és a pusztítás szemünk előtt zajló mindennapos jelenetei, kérte a pápa. Meg kell hallanunk a szegények kiáltását, hogy meglássuk a gonosz szakadékát a háború szívében, és hogy minden lehetséges eszközzel elhatározzuk, hogy a békét választjuk. A feladás nem azt jelenti, hogy egyik ország megadja magát a másiknak. A megadás maga a háborúnak szól, ami valójában egy vereség.
Il bisogno di perseveranza e pazienza.
A második pont, amelyet Ferenc pápa kiemelt, a kitartás és türelem volt a béke útjának keresésében, tárgyalásokon, közvetítésen és egyeztetéseken keresztül. Ezt megkönnyíti a nemzetközi együttműködés struktúráiba vetett megújult bizalom, amelyek viszont reformra és megújulásra szorulnak annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a jelenlegi körülményekhez. Ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani a nemzetközi humanitárius jogot, és egyre szilárdabb jogi alapokat kell biztosítani számára. Ez azt is jelenti, hogy a föld javainak egyre igazságosabb elosztásáért kell munkálkodni, hogy leküzdjük a botrányos egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat, amelyek világszerte hosszú távú konfliktusokat szítanak. Ferenc pápa rámutatott, hogy bár a konfliktusok sok területen elkerülhetetlenek lehetnek, mivel az emberi természet részét képezik, gyümölcsöző módon megoldhatók a párbeszéd szellemében, valamint a mások és azok indítékai iránti érzékenységgel, valamint a közös elkötelezettséggel az igazságosság iránt a közjó keresésében.
Dal conflitto non si può essere da solo.
Egyedül nem tudunk kikerülni a konfliktusból, csak másokkal együtt kerülhetünk ki belőle, nyomatékosította Ferenc pápa beszédében a katolikus törvényhozóknak. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy újra kell éleszteni a remény szellemét, amely a béke szolgálatában együttműködési struktúrák kialakításához vezetett a II. Világháború nyomán. Ezért arra buzdította a katolikus törvényhozókat, hogy legyenek a remény és az idealizmus modelljei, amelyek ellentmondanak a pesszimizmus és a cinizmus üzeneteinek, amelyeknek ma különösen a fiatalok vannak kitéve, hogy jobb jövőt építhessenek. A közjó iránti elkötelezettségetek, amelyet a Krisztus ígéreteibe vetett bizalom támogat, szolgáljon példaként fiataljaink számára, zárta szavait a pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának küldöttségéhez intézett beszédében. Pápai üzenet a cserkészvezetőknek. Törekedjetek a hátrányos helyzetűek szolgálatára a testvéri közösségben. Az olasz cserkészvezetők és cserkészek katolikus szövetségek közösségvezetőinek útja elnevezésű találkozó résztvevőihez intézett üzenetében Ferenc pápa hangsúlyozta a gyermekek, a serdülők és a fiatalok iránti nevelési elkötelezettség fontosságát, akiket bölcsen kell irányítani és szeretettel támogatni. Kiemelte a minőségi képzés szükségességét, hozzátéve a pedagógusok elsősorban az életükön keresztül tanítanak, sokkal inkább, mint szavakkal. Az olasz katolikus cserkészvezetők és cserkészek szövetsége legyen a keresztény élet iskolája, a testvéri szeretetközösség lehetősége, a mások, különösen a leghátrányosabb helyzetűek és rászorulók szolgálatának iskolája, szögezte le a pápa. Közel 18 ezeren vesznek részt az olasz katolikus cserkészvezetők és cserkészek szövetsége közösségi vezetői útjának rendezvényén, amelyet az észak-olaszországi Veronában szerveztek meg, és amely vasárnap ért véget. Ne bénítsanak meg benneteket a nehézségek, hanem mindig haladjatok előre, keresve azt a tervet, amellyel Isten rendelkezik mindannyiótok számára, buzdított a pápa. Arra ösztönözte a cserkészvezetőket, hogy merítsenek új lelkesedést a Jézusba, a tanítóba és a barátba vetett hitből, hogy örömmel folytassák az egyházon belüli emberi és lelki utat, tanúskodva az evangéliumról a társadalomban. Az üzenetben a pápa hangsúlyozta a minőségi képzés szükségességét, valamint a meghallgatásra és a mások iránti együttérzésre való hajlamot, mivel ez az a terület, ahol az evangelizáció gyökeret ereszt és meghozza gyümölcsét. Arra bátorította őket, hogy fejlesszék ki a meghallgatás képességét és a párbeszéd művészetét, mondván, hogy ez az ima életből fakad, ahol az ember párbeszédbe lép az Úrral, az ő jelenlétében marad, hogy megtudja tőle a szeretet művészetét, amely odaajándékozza önmagát, hogy az élet fokozatosan harmóniába kerüljön a mester szívével. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus tudta, mikor kell jelen lenni vagy távol maradni, mikor van a korrigálás vagy a dicséret, az elkísérés vagy az elküldés ideje, és hogy hagyja az apostolokat szembenézni a missziós kihívásokkal. Ezeknek a képzési beavatkozásoknak köszönhetően a tanítványok fokozatosan úgy alakították életüket, hogy az az Úréhoz hasonlítson. A pápa azzal zárta üzenetét, hogy hangsúlyozta, a pedagógusok elsősorban az életükkel tanítanak, sokkal inkább, mint a szavaikkal. Rámutatott, hogy az állandó emberi és lelki fejlődésük alapvető a fiatalabb nemzedékek hatékony szolgálatához. Szent IV. Lajos Türingia tartománygrófja, Árpád házi Szent Erzsébet férje. Interjú Berzevici Klárával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával. Rádiónk egyik célkitűzése kevésbé közismert szentek, hitvallók és vallásunk más kiválóságai életútjának, példaadásának megismertetése. E program keretében ma Szent IV. Lajos türingiai tartománygróf életével és családi körülményeivel foglalkozunk. Szent Lajos családi kapcsolatai közül kiemelkedik, hogy az egyik legismertebb magyar szent Árpádházi Szent Erzsébet férje volt. Berzevici Klára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatója, és Pályi Gyula, a Modenai Egyetem professzora,
az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a 40-ek tagja, történelmi kutatásai keretében Lajos tartománygróf életével és családi hátterével is foglalkoztak. Megkértük Berzevici Klárát, hogy adjon egy rövid összefoglalót e kiváló férfi életútjáról és rokoni kapcsolatairól. Szeretettel köszöntöm Klára a Vatikáni Rádió vonalában.
Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is. A Ludovinger dinasztiából származó negyedik Lajos tartománygróf, ugye németül Landgraf, türingiai uralkodója, mint első Hermann gróf fia örökösödés útján került igen fiatalon, összesen 17 évesen a fejedelmi székbe, annak minden tekintélyével és súlyos kötelezettségeivel együtt. 10 éves szolgálatot adott neki a gondviselés, és elmondhatjuk, hogy ebben a történelmileg rövid időben kiválóan megállta a helyét. Csak néhány példa a férfi tevékenységéből. Uralma kezdetén a mainzi érsek, a német-római birodalom egyik legmagasabb egyház fejedelme területi vitákat kezdeményezett vele szemben, amik odáig fajultak, hogy Lajost a kiközösítéssel akarták sújtani, de vitákat remek diplomáciai érzékkel elsimította. Külpolitikájának gerince a Stauf, illetve Hohenstauf császári dinasztiához való igazodás volt, talán azért is, mert apai nagyanyja egy családból származott. A császári házzal való együttműködés meghozta politikájának egyik legfontosabb gyümölcsét, Türingia területi terjeszkedését részben a Meissen-i Ölgrófság, részben Lausitz irányában, második Frigyes császár intenzív támogatásával. Lajos tartománygróf 1221-ben vette feleségül Árpádházi Erzsébet magyar hercegnőt, második András királyunk leányát, aki 4 éves kora óta a türingiai udvarban, főleg Eisenachban élt, előbb, mint Lajos bátyjának menyasszonya, utóbb ennek halála után, mint Lajos menyasszonya, majd felesége. Minden fennmaradt információ arra mutat, hogy a házaspár kitűnő személyes kapcsolatban volt egymással. Ennek gyakorlati következménye az is lett, hogy Lajos uralkodói hatalma eszközeivel lelkesen támogatta feleségének jótékonysági munkáját, valamint, hogy rövid 6 éves házas életük alatt 3 gyermekük született. Lajos korai halálát sajnos éppen a Hohenstaufokkal való jó viszony okozta. Csatlakozott a II. Frigyes császár által kezdeményezett 5. keresztes hadjárathoz, és csapataival útban a Szentföld felé még behajózás előtt a puliai Otrantóban hirtelen megbetegedett, és 1227. szeptember 11-én meghalt. Halála évfordulóját a hagyomány egyébként mint Lajos emléknapját tartja számon. Lajos tartománygrófot nem sokkal halála után a nép szentként kezdte tisztelni, és ez a mai napra kissé ugyan elhalványodott, de a történelmi irodalomban gyakran ma is Szent Lajosként említik, bár hivatalos szenti avatására eddig nem került sor.
Köszönjük a tömör összefoglalást! Tudomásunk szerint negyedik Lajos családi hátterével is foglalkoznak. Milyen érdekesebb kapcsolatokra bukkantak kutatásuk során?
Negyedik Lajos családi kapcsolatai közül elsősorban édesapja, ugye első Hermann őseivel foglalkoztunk. Egy tavaly megjelent tanulmányunkban kimutattuk, hogy első Hermann tartománygróf ősei között 35 vonalon lehet kimutatni a nagy tiszteletben álló Karolin dinasztiához való kapcsolatot. Negyedik Lajos édesanyja Wittelsbach Sophie, aki Wittelsbach első Otto bajor herceg és Stefanie von Lotz lánya, így Lóth grófjai révén Árpádházi Erzsébet rokona is volt, mivel Stefanie von Lóth Zsófia magyar királyné első Géza feleségének unokahúga volt. A Wittelsbachok családfája pedig a legrégebbi bajor hercegi dinasztiák felé folytatódik. Lajos és Erzsébet 3 gyermeke közül egy fiú volt, aki II. Hermann néven lépett az apja örökébe, de gyermekeiről nem tudunk. Két lányuk közül egyik, Gertrud, apáca lett, és mint a hesseni Altenburg kolostorának apátnője szolgálta az urat, míg másik lányuk, Sophie, akinek idén márciusban ünnepeltük a születésének 800. évfordulóját, Brabanti II. Heinrich herceg felesége volt. E házaspár fia első Heinrich néven Hessen uralkodó hercege lett, és benne a különböző hesseni dinasztiák, mint a Hessen-Kasseli választó fejedelmet, kurfürst, a Hessen-Homburgi tartománygrófok Landgraf, valamint a Hessen-Darmstadti nagyhercegek, grófhercog, ősapjukat tisztelik. E főrangú családok férfiágon napjainkig virulnak, rengeteg, kb. 30 mellékággal, és még több leányági leszármazottal. Az adásidő keretei nem engedik meg a különböző ágak akárcsak vázlatos felsorolását is, ezért kiválasztottunk a leszármazottak közül három személyt, akik a hesseni dinasztiák közvetlen utódai, annak a bemutatására, hogy milyen sokrétű rokonságról van itt szó.
Nagy érdeklődéssel hallgatjuk.
Az első ilyen leszármazott Piasz-Szeveni Margit, sziléziai lengyel hercegnő volt, aki a 15-16. Század fordulója körül élt, és Hunyadi Mátyás király bizalmas hívének, a Buzát Hahót nemzetségből származó alsó lindvai Bánfi Miklósnak a felesége volt. E házaspárnak három gyermeke volt, egy fiú, János, aki Magyarország nádoraként töltött be kiemelkedő közéleti szerepet, és két lány, akik közül Katalin, Batthyány Ferenc horvát bán felesége lett, és Margit, aki Bajnai Bóth János horvát Slavon bánnal kötött házasságot. Mindhármuknak bőségesen vannak leszármazottai, ma is élő magyar családokban. Egy másik említésre érdemes utód, Hessen Rheinfels van Fritz Charlotte Amália, 1679 és 1722 között élt, és ő 16 éves korában ment hozzá második Rákóczi Ferenchez, a későbbi fejedelemhez. Ő volt a rákócziak fejedelmi ága utolsó két férfi tagjának az édesanyja. Elég keserű lehetett az élete, a nagy politika már kiskorukban elszakította tőle gyermekeit, később a szabadsághoz pedig a férjét, és lényegében számüzetésben halt meg Párizsban. A harmadik leszármazott, pedig közeli kortársunk, Battenberg Mondbatten Fülöp herceg, második Erzsébet angol királynő férje, aki a közelmúltban halt meg 99 évesen, és a jelenlegi uralkodó harmadik Károly angol király édesapja volt. Fülöp herceg édesanyja a hesseni hercegek egyik mellékágából származott, de az ő édesanyja a Hessen-Darmstadt-i nagyhercegi főágból való volt. E kapcsolat révén a jelenlegi angol király nem csak rédei szépanyja köti Magyarországhoz, hanem kettős hesseni rokonság révén magyarországi Szent Erzsébetnek is leszármazottja, és persze összeállításunk főszemélye Szent IV. Lajos türingiai tartomány grófé is.
Köszönjük szépen ezt az érdekfeszítő összeállítást!
Én pedig szerzőtársam nevében is köszönöm az alkalmat és a tisztelt hallgatóság figyelmét.
Berzevici Klárával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Én hiszem, akkor is, ha nem látom, van egy hely, ahova úgy vágyom, van egy ország, ami itt van köztünk, velünk és bennünk épül minden nap. Hiszem azt, hogy várnak a mennyben, oda fentről figyelnek a szentek, ide lenn. Nem kell más tennem, csak szeretnem. Én hiszem, akkor is, ha nem látom, van egy hely, ahova úgy vágyom, van egy ország, ami itt van köztünk, velünk és bennünk épül minden nap. Hiszem azt, hogy várnak a mennyben, oda fentről figyelnek a szentek, ide lenn, nem kell más tennem, csak szeretnem. Minden reggel egy újabb esély, hogy tiszta szívvel álljak elé, tiszta lappal kezdjem a napot, s továbbadjam, mit adhatok azoknak, akik szembe jönnek, az utcán, a boltban rám köszönnek. Talán egyetlen mosoly is elég, hogy elinduljanak feléd. Én hiszem, akkor is, ha nem látom, van egy hely, ahova úgy vágyom, van egy ország, ami itt van köztünk, velünk és bennünk épül minden nap. Hiszem azt, hogy várnak a mennyben, oda fentről figyelnek a szentek, ide lenn, nem kell más tennem, csak szeretnem. Este, mikor az árnyak jönnek, mindenhonnan
nézek az égre, a csillagok felé.